Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Itt van velem a fedélzetten Tóth Gergő reklámszövegíró. Üdv!
Hello, hello!
És Dankó Bence, a Mediátor stratégiai vezetője. Szevasz, Bence!
Köszöntjük a vakációzó és az akciózó kreatívokat is.
A mindenit. A mai vendégünk visszatérő lesz Kovács Levente, a White Rabbit kreatív igazgatója, aki egy kicsit jobban kibontja nekünk azt, hogy milyen is volt Cannes-ban, és a cannes-i reklámversenyről fogunk beszélgetni vele. Platformérünk az, hogy két hírfolyam lesz a Facebookon, aztán beszélünk erről rengeteget fogunk beszélni, a Richie Rich Clubról, azaz az új Influencer Akadémiáról és annak kampányáról. Aztán szó lesz a Szalonsör új zenéjéről, Kalmár Laca, azaz Big Daddy Laca rappel nekünk egy jót, majd az OTP lakás hitelhez készült spotról beszélünk, és a spotszemle első szereplője viszont az OTP Junior kampánya, amely rögtön egy házi feladattal indul, ugyanis, hogyha iskolás leszel, akkor az az első dolgot, hogy nyiss egy OTP Junior számlát. Én nem emlékszem, hogy OTP Junior egy nagyon régi brendám.
Az volt bizony a te gyermekkorodban is, mert ha az enyémben volt, akkor a tiédben is volt. De beszéljünk inkább a spotról. Nézem, tényleg tök izgalmas dolgok kavarodnak össze, az ilyen animált, papírmas és kivágós, montázsos spotban, és annak is örültem, hogy ez egy influencerrel felszerelt kampány, tehát hogy van neki egy rendes kampány része, és vannak egy influenceres kampánylába is, de az influencerek ismerete nélkül, anélkül tudnám, hogy melyik légikísérőből lett TikToker, anélkül is tudom élvezni, vagy érteni a spotot, ezt hittem. Aztán egyszer csak így egyre bonyolultabb lett a dolog, meg egyre több mindenre kellett figyelni, és hirtelen már az OTP app kiadás figyelőjénél jártunk, szóval nem tudom, hogy érdemes-e egy ilyen dologba ennyit megpróbálni belezsúfolni.
Hát sőt, hogyha már az elejétől kezdve figyeltél volna a szövegre, és nem itt volna a vizuális világ.
De ő stratégiai vezető, te vagy a szövegíró.
Rendben. Akkor már feltűnt volna, hogy kb. Az első mondatot kivéve egy ilyen végtelenített demót hallunk. Tehát olyan, mintha egy klippet néznél, és akkor erre jön rá az típusú szöveg, ami megöli az egészet, mert rettenetesen unalmas, ki kell mondani azokat a kifejezéseket, amiket ki kell mondani az ügyfél miatt, sűrítsünk bele minél több dolgot, és ettől lesz rettenetesen unalmas. Ráadásul szerintem a három influencer közül kettő vagy másfél nem is beszél szépen, tehát nem olyan nagy élvezet hallgatni a hangjukat.
Lehet, hogy igazából az Erste receptje jobban működött volna ennek az OTP Junior kampánynak az esetében, mert ugye az Erste cashback funkciójának a spotjában láttuk azt, hogy ott így nagyon izgalmas dolgokat csinálnak, színes környezetben, színes fiatalok festik szét a falat, csak maga alapvetően a funkció, hogy miről is beszélünk, az nem derült ki a spotból, hanem csak úgy vártuk, hogy kiderüljön.
Én szerintem értem, hogy mit akarsz kérdezni, és akkor itt a nagyszerű lehetőség egy harmadik banknak, akinek van junior számlacsomagja, hogy ezt a kettő tanulságot összeadja, és kihozza a megfelelő eredményt.
És akkor menjünk egy kicsit az OTP seniorra, vagyis az OTP lakáshitelhez készült spotjára, amikor, ez nagyon tetszett, ahogy ott ugye animálják a bejövő üzeneteket, hogy megtaláltuk életünk lakását, és akkor jönnek az üzenetek a családtagoktól, fú, szerintem gondoljatok arra, hogy milyen sok lesz a kamat majd a üzére, meg mennyi, mekkora lakáshitelt vesztek föl, meg biztos, hogy kell ekkora lakás. Tényleg ez a mindenki beleszól mindenbe.
Igen, és azért ez egy ilyen visszatérő téma, tehát egy ilyen toposz, hogy
meg egy... Neki beleugat az életedbe.
Igen, és ez a reklámokban is elő szokott fordulni, és szerintem, vagy én legalábbis azt értékelem elég nagyra ebben a spotban, hogy ezt a beleugatós dolgot, ezt a mindenki beleszól, meg mindenkinek van véleménye dolgot, tök frissen és tök jó vizuális hang és szerkesztési megoldásokkal csinálták meg.
Hát ugye milyen szépen mixelték azt, hogy először megérkeznek social csatornán az üzenetek, az okoskodások, és nagy hirtelen már is átváltunk élőképre, ahol már a még nem berendezett, de már megtalált új lakásban jelennek meg a rokonok, barátok, akik adják a kéretlen tippeket. Szóval nekem azt kell mondani, hogy idén talán ez a második a Pistázd meg, erős Pista kampány után, ami olyan szinten kerek, hogy így azt érzem, hogy minden részletre oda akartak figyelni, és ez sikerült is. Bravo.
És még egy dolgot kell ehhez hozzátegyünk, hogy ugye a hitel reklámoknál mostanában nagyon sok ilyen félrecsúszást láttunk, hogy vegyél fel hitelt esküvőre, meg tényleg tök hülyeségekre vegyél fel hitelt. Oké, hogy ez egy lakáshitel, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy ebbe tök felelősen jelenik meg a hitel, nem túlköltésre ösztönöz, hanem normális kontextusban van benne ez a termék.
Ha már felelősség, menjünk tovább a szalonsör új spotjára, amely, nem tudom, észrevettétek-e, imádom egyébként, inkább beszéljünk először arról, hogy ki is a főszereplője, Big Daddy Laca rappel, egy szalonsörnek dedikált rappet ad elő, a pólóján ott van, hogy Big Daddy Laca, az imádni való az egész, tényleg jó nézni, jó látni, jók a képek, de nem tudom, észrevettétek-e, hogy a Big Daddy Laca megérkezik, ledob rögtön a pultra egy bukós isakot tető motorral érkezett, majd rappel a sörről, majd meg is issza azt. Itt akkor viszont felteszem a kérdést, hogy vajon biciklivel érkezett?
Ez a motorparkolónak, vagy a motormosónak a bárja, ahol felvették a...
És pont útban volt az a bukós isak.
Igen.
Akkor az így kerek.
Biztos, hogy itt az kerek. Alkoholfogyasztás és a motorozás tényálladéka sem a forgatáson, sem azon túl sem valósult meg.
Ámen.
Lehet, hogy majd készül ebből egy rövidebb vágat, amiben nem fog szerepelni a bukós isak lerakása a pultra. Az, hogy egy motor előtt reppel, aminek a kormányán van egy bukós isak, az szerintem nem annyira vészes, de igen, a kezdőkép, amit te is mondtál, az kellemetlen, hogy benne van erre, illetve volna odafigyelni. Amúgy tényleg tök szerethető,
nagyon.
És nagyon egyben van
karakterek az, jók benne.
Hogy a szalonsör az nem kamú. Tehát amit mond, olyat mutat.
Kérdeztetek valamit? Ez egy ilyen újrapozicionálása a szalonsörnek, szerintetek?
Nem. Ez szerintem meg 2-3 éve, amikor a Gangsta Zoli volt éppen a kertelből a soros arca a szalonsörnek, akkor ugyanilyen hozzáállással tolták a szerintem egyébként vicces és kellemesen odamondós kampányukat.
Következetesek.
Hú, és akkor jön a kedvencem. Hát ebben aztán nagyon következetesnek kell nekünk is lenni. A Richie Rich Club, az influencer suli, amely elindult, amely szerintem föl fogja bolygatni az egész magyar internetet, amely fiatalok ezreit fogja magához vonzani, amely az élet minden savát és borsát meg fogja nekünk tanítani, mert nincs világ influencer akadémia nélkül.
Amiben Henry Kettner, Lady Szomjas, Benny Pova, Nagy Norbi, Hernádi Bence, csak pár nevet említünk.
Pár nagy nevet.
Pár nagy nevet említünk a közleményből. Én ott álltam meg, hogy igazából én nekem volt egy ilyen romantikus képem az influencerkedésről, tök romantikus egyébként, hogy van benned egyfajta vágy a szereplésre, szeretsz videózni, és vannak témák, amik izgatnak, amiről meg akarod osztani a gondolatod, és akkor pak, kész, ott vagy influencerként. Hol kell ehhez az iskola? Tehát, hogy én azt nem értem, hogy az lehet-e az influencerkedést tanulni, vagy egyáltalán egy képzéstől tud-e belőled influencer válni, vagy pedig igazából benned kellene legyen a dolog, és ha nincs benned, akkor hagyjuk, akkor van egy csomó szép szakma a világban, lehet azokat is csinálni.
Szerintem sok minden tanulható, erre így a sportban is van jó néhány példa, hogy aki nem annyira tehetséges, de annál kitartóbb, az is tud nagy sikereket elérni. Tehát ez szerintem az influencerek terén is tud működni. Az egy másik kérdés, hogy mi van, hogyha ez a sok-sok pedáván a mestereik fejére nő, és aztán letaszítja őket a virtuális trónról. Igazából remélem, mert én örülnék, hogyha ha szívesebben néznék influencereket, amit mostanában nem teszek, mert egyszerűen nem érzem őket elég érdekesnek, oké, hogy nem is nekem szólnak. Én pont emiatt nem igazán tudok ehhez a témához hozzászólni.
Könnyű lesz a nyakukra hágni, mert hogyha a promó videó az ennyire unalmaska, meg egyszerű, amit csináltak, akkor azért ennél azért tényleg egy pár hónap után már jó eséllyel sokkal jobb videókat fognak csinálni, a padavankák.
Nekem nagyon szürreális, és megszólalt a szekunder szégyen alarm. Menjünk tovább a platform hírünkre.
Nem, mert még nem mondtuk azt, hogy virágozzék ezer virág.
Ja, jó, bocsáss meg, mondjad.
És virágozzék ezer virág.
Ámen. A platform hírünk az, hogy 2 hírfolyam lesz a Facebookon. Hát, nekem már az egy is sok, mert nem nézem, de akkor mondjátok, hogy mi a jó ebben? Vagy ez most miért kellett? Miért?
3 epizóddal ezelőtt Király Évi social media group head-del már beszélgettünk arról, hogy hogyan fogja a Facebook átalakítani a hírfolyamot. Ott ugye ez a dolognak a lényege, hogy a home, az alapértelmezett hírfolyamból kikerülnek azok a tartalmak, amiket az ismerősök generálnak, tehát hogy az ismerősöd lájkolta ezt, vagy azt, vagy kommentelt, vagy ajánlja, ezeket a tartalmakat visszapúzza a Facebook, és helyette a saját algoritmusába bízik majd. Ennek alapján tök jó tartalmakat fog majd neked a fő hírfolyamba bedobálni. Viszont csomó mindenkinek fontos az, hogy lássa, hogy az ismerőség mit csinálna, ezért lesz egy másodlagos, simán feednek nevezett hírfolyam, tehát gyakorlatilag a Facebookon 3 ilyen frissülő tartalomfolyam lesz, az egyik ez az algoritmus által kínált, neked ajánlott izgalmas tartalma, a másik a feeds nevezetű, amiben az ismerősök aktivitásai lesznek benne, és a harmadik az pedig ugye már jól ismert értesítéseknek a folyama lesz. Ti melyiket fogjátok nézni leggyakrabban?
Érkezik a vendégünk Kovács Levente, a White Rabbit kreatív igazgatója, akivel a Káni reklámverseny belső titkairól fogunk beszélgetni. Rebrief.
Vendégünk Kovács Levente, a White Rabbit kreatív igazgatója, a Reklámtörténet blog alapítója. Leventével 3 epizóddal ezelőtt már találkoztatok, és akkor félbe maradt a beszélgetésünk a Cannes-i élményekről, ugyanis a White Rabbit megosztott díjat nyert Cannes-ban. A díjról már beszéltünk a 136. epizódban, most viszont első kézből szeretnénk beszámolni a Cannes-i élményekről. Utoljára, amikor nálunk voltál a Refrieve-vel, említetted, hogy a kampányokra, amik Cannes-ban versenyeztek, mennyire jellemző volt a brand purpose megléte. Mit jelentett ez konkrétan? Kimondhatjuk-e azt, hogy nincs Cannes-i díjnyertes kampány brand purpose nélkül?
Köszöntöm én is először is a hallgatókat, és hát azt kell mondanom, hogy bár ez egy nagyon karcos és súlyos állítás, de tartok tőle, hogy így van, igen, nem létezik, vagy legalábbis egyre kevésbé fog létezni olyan kampány, ami nem a brand purpose-t tűzi ki, legalábbis a közeljövőben, hogyha így előre nézzünk, mert reklámszakma alapvetően a trendek szakmája, és vannak benne bizonyos hullámok, amikre szeretünk felülni, többek között a brand purpose most egy ilyen hullám.
Ez mennyire egy explicit kimondott dolog, tehát ez inkább így a zsűri személyiségéből, szemléletéből adódik, és lehet tudni róla, meg így észrevesszük, vagy ez kifejezetten a fesztivál szervezőinek egy kimondott missziója, hogy a brand purpose-t felkarolja, és ez a díjazásokba is tükröződjön. Hogy láttad?
Belenyúltunk megint egy darásfészekbe a reklámiparnak, mindmáig egy nagyon élő, néhány éve kezdődött, de mindmáig nagyon élő, hogy is mondjam, szakmai vitára okot adó területe. Steve Harrison barátomat kell beidéznem, nyugodtan nevezhetem őt barátomnak, aki erről 2-3 évvel ezelőtt a Can't Sell, Won't Sell címmel egy remek könyvet írt, amelyben éppen ezen purpose orientált kommunikációnak a mondjuk így egy ilyen nagyon rideg és nagyon precíz látleletét adta, hogy ez honnan jött, miért jött, mi azok a dióhéjben, ha összekorom foglalni, akkor valójában arról van szó, hogy itt van a reklámszakmának egy súlyos lelkiismereti problémája vagy dilemmája, ami nyilván abból fakad, hogy a fogyasztói társadalom szekerét toljuk, és ennek megfelelően a fogyasztásra való buzdítással értelemszerűen hozzájárulunk ahhoz, hogy a világunk halad afelé, ami felé halad, és ez néhány évekkel ezelőtt indult be az a mozgalom, ha úgy tetszik, ami egyre inkább afele próbálta vinni a reklámot is, és a márkákat is, hogy egyfajta nagyobb társadalmi felelősségvállalással álljanak hozzá ehhez a marketing kommunikációs tevékenységhez, és aztán innen jött az ugrás, hogy jó rendben, egy márka akkor ne csak a profitról szóljon, hanem segítse a világot, vagy legalábbis adjon vissza valamit a világnak, a társadalomnak, nevezzük, ahogy akarjuk. Így kombinálódott valójában a kereskedelmi célzatú reklám ezen önmagán túlmutató, purpose felé irányuló tevékenységgel, és nyilván innentől kezdve a reklámszakmán belül is egyre több ilyen irány hang kezdett felerősödni, a másik hang is erősödik, éppen ezért idézem Steve Harrison-t ide, mert ő az egyik nagy ilyen, többek között sokan ellene vannak, vagy legalábbis kritikával szemlélik a brand purpose-t, és ez néha a zsűri szobákban is kimondódik, tehát a purpose nézzük, vagy nem nézzük, és mindig a purpose nézzük, vagy a purpose illik, vagy a purpose-t kell nézni ahhoz, hogy valójában úgy érezzük, hogy reklámosként kisebb a karbonlábnyomunk, a mentális karbonlábnyomunk is, ha lehet így fogalmazni.
Említetted azt, hogy ugye trend meghatározta szakma a reklám, és ezt a beszélgetés elején a brand purpose-re értetted. Szerinted mennyire marad ez trend, vagy mennyire válik esetleg egy iparági standardé? Tehát, hogy így minden kampánynak kötelező alkatrésze lesz a brand purpose szemlélet?
Keveset beszélünk erről, illetve nem is hallottam még nagyon, aki erről beszélt volna, de a lényege szerintem az az, hogy tulajdonképpen a márkázás, vagy legalábbis a brand purpose használata az nem más, mint egy márkázási technika. Annak a technikája, hogy hogyan teszem az én termékemet vonzóbbá, figyelemfelkeltőbbé, lévén termékszinten már senki nem tud nagyon különbözni, leszámítva nyilván egy-két kategóriát, ahol ilyesmi lehet, de alapvetően, és ezt mutatja megint csak az evidence-based, tehát a tényalapú marketing is, az emberek fejében nem különülnek el a márkák, nincsen határozat. Erről egyébként beszélgettünk éppen a Sharp kapcsán, vagy legalábbis ott érintettem, horzsoltam ezt a problémát. Vagyis nincs disztinktív, vagy megkülönböztető erőnk azon kívül, hogy valami olyasmit mondunk, amit más nem mond, vagy nem mondhatott. A brand purpose egyszerűen csak egy ilyen holdudvar effektus teremt. Hogy lesz a rossz fiúból jó fiú, tulajdonképpen ez a nagyon egyszerű modellje. Hogyan tud szimpatikussá és szerethetővé válni egy márka, amely mondjuk éveken keresztül szennyezte a környezetet, vagy éveken keresztül olyan termékeket gyártott, amelyek a melléktermékei, mondjuk a műanyag palackjai, hogy ne legyünk konkrétak, azok hát nem feltétlenül szolgálták a hosszú távú fennmaradásunkat ezen a picinke bolygón. Hát hogy, a brand purpose mellé áll, és hirtelen arról kezd el beszélni, hogy ez számára mennyire fontos.
Milyen más trendek, szemléletmódok vagy módszertanok bukkantak még föl Kámban a brand purpose mellett?
Most csúnya szóval divatról beszélünk, de hát mégiscsak divatról van szó, amikor például a színesbőrű fekete community-nak a kisebbségi helyzetéről volt szó. Tehát ez is egy létező irány. De ugyanilyen létező irány a gender kérdés, abban való mozgás, vagy ugyanilyen irány a cyberbullying esete. Tehát minden, ami jelenleg kúrens témának és topiknak számít, van olyan márka nagyon sok, amelyeknek jól áll a brand purpose, már csak azért is, hiszen generikusan, vagy hogy mondjam, organikusan saját magából benne van a DNA-ben, benne van a márka szerkezetében, tehát egy Patagóniát szokták klasszikusan így kiemelni.
Igen.
De akár
az outdoor márka Patagónia.
Igen, aki még a reklámjában is arról beszél, vagy olyan reklámokat készít, ami arról szól, hogy például ne vedd meg ezt a jacketet, ne vedd meg ezt a kabátot, és a használt kabátjaidat is. A lényeg az, hogy újra használd, és ha valami problémád van, küld be, mert mi megvarjuk, megjavítjuk ki. Tehát ez egy létező hozzáállás. Ha trendekről van szó, akkor szerintem most ezek a leginkább futók, de mindig jön majd...
Érdekes, hogy csupa társadalmi trendet említettél, meg társadalmi kérdést említettél, ugye a gendertől, a diverzitáson át, a brand purpose ugye az egy ilyen összefoglalóban, amivel nyilván nem csak társadalmi, hanem környezeti kérdések is súlyosan felmerülnek, de a digitalizációt nem említetted. A digitalizáció az most arra akkora közhelyé vált, hogy az már ilyen nagyobb témaként nem bukkan fel így a kampányokban, vagy a kampányokról szóló beszélgetésekben is, visszatért az érdeklődés a társadalmi trendekre, miután az elmúlt 10-15 évet a innováció, digitalizáció és az online világ metszetébe töltöttük?
Hát most mit értesz a digitalizáció alatt, mert azért itt elég, tehát vannak nyilván ilyen kampányok is léteznek. A fókusz attól függetlenül jobban rámegy a már említett brand purpose, gender equality kérdésköre, de attól függetlenül vannak innovatív vagy innovációs megoldások szintén. Most nem ez a trend. 2-3 évvel ezelőtt, de lehet, hogy már 4 is volt, az most a Covid miatt rosszul számol az ember, a memóriánk ilyenkor megcsúszik, kuplungos lesz. Nem is csak azért, mert a Covidnak ez a mellékhatása, hanem azért, mert összefolynak bennünk az évek, de én emlékszem, amikor azért még a híres IoT, Internet of Things volt a nagy varázsige, és akkor mindenki akörül motoszkált. Hát, ha digitalizáció jövőre nyugodt lehet, hogy a metaverzum lesz az, ami a trend vonalon fog tovább hasítani, vagy inkább még erősebben belép az egész.
Személyes benyomásod szerint tényleg ezek a világ legjobb reklámjai, amiket Kámba díjazna?
nem ezek a legjobb reklámok, de ezek a legjobban felépített, bepérezett és népszerűséget és ismertséget elnyert reklámok. Tehát ne feledjük el, azért ne feledjük Barabás Albertet és a hálózatok tudományát, ami egyre inkább a mindennapjaink részévé válik, pláne a social médián keresztül. Ezeknek a reklámoknak a legnagyobb ereje azért nyer, mert mire oda jut, hogy a zsűri látja, onnantól kezdve olyan hatalmas léptékűvé duzzad, hogy a zsűritag nem fogja megkérdőjelezni, hogy mi a hatása, mert őt magát is ledöngölte. De azt kétségtelen, nem mindig a legjobb nyer, de azért egy bizonyos szintet meg kell lépni ahhoz, hogy nyerhess. Tehát abban a ligába eleve belépni, ahhoz kell egyfajta szint. Az alatt bármit tehetsz, nem fogsz nyerni, nem a véletlenem múlik, de ott bent, ha már bekerülsz abba a top-topba, akkor ott már a véletlenem, vagy ilyen értelemben hát egy másfajta hálózati építő munkának, és hát a rangsorolást szintén beidézhetném, itt most Érdi Péter könyvét, vagy akár Richard Shottontól és a döntésgyárat, hogy mi alapján, hogyan határozzák meg a különböző kapcsolati rendszerek azt, hogy egy adott termék, egy műalkotás például milyen értéket fog képviselni. Hát itt a reklámnál is ugyanígy van.
Levente, köszönjük szépen, hogy megint vendégünk voltál a Rebriefben, és várjuk a legközelebbi alkalmat és közös témát, amiről tudunk beszélgetni.
Köszönöm szépen én is, hogy meghallgattatok.
A Rebrief pedig egy hét múlva is lesz, és akkor is várunk titeket a Trend FM-en is, és a Spotify-on is.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.